Egyre inkább úgy néz ki, hogy a háborút nem kerülhetjük el. Amit mondok, azt nem azért mondom, hogy valakit megijesszek, hanem inkább azért, hogy aki hallja azt, amit mondok, legyen felkészülve. Jézus azt mondta a barátainak, hogy azért mondom, amit mondok, hogy amikor meg fog történni, ne ijedjetek meg. Emlékezzetek arra, hogy ezt én előre megmondtam nektek. Ez meg kell történnie, ennek meg kell történnie. És boldog ember az, akit nem ér váratlanul sem a háború, sem a vég, hanem ő fel van készülve lelkileg arra, ami jönni fog. Az Úristen három olyan történetet hozott elém az elmúlt napokban, ami arról szól, hogy egy olyan családban, ahol gyilkosság történt, ahol a férfi gyilkosságba keveredett, később tragédia történt. Meghalt az ő fia. Tehát egymástán három ilyen történettel találkoztam az elmúlt napokban. Előhozta az Úristen, mint emlékeztetőt. Nem az történt, hogy az a személy, aki ölt, embert ölt, meghalt, hanem az történt, hogy annak az embernek, aki embert ölt, meghalt valakie, meghalt a gyermeke. És azt a kérdést tették fel a barátaim, hogy akkor nincsen megbocsátás, főképp, hogyha megbánta, akkor miért kellett ez történjen? Miért kellett ennek megtörténnie? Miért kellett elveszítse az ő gyermekét, az a személy? És a válasz a kérdésre az, hogy a törvény miatt. Jézus nem mondta azt, hogy a törvény el van törölve, emberek. A törvény nincs eltörölve. Az embernek van lehetősége felmentést kapni a törvény vádja alól. Erre van lehetőség. De a törvény nincs eltörölve. Ami azt jelenti, hogy az a törvény, amit úgy hív a Biblia, hogy szemet szemért, fogad fogért, most is érvényes. Örökké való törvény. Ha tudományosan akarnám ezt fogalmazni, tudományos nyelvezettel, akkor hát ugye van az a bizonyos tömeg megmaradás törvénye, ugye az energia, meg nem tudom én milyen, nem emlékszem én sem egészen pontosan, hogy van. Tehát ugye az anyag az nem vész el, csak átalakul. Tehát semmi sem veszhet el, átalakul. A törvény az folyton körülvesz minket, körülölel minket. A törvény alól nincs kibúvó senki számára. Ez a törvény, azt hiszem úgy lehet a legegyszerűbben leírni, legegyszerűbb szavakkal, hogyha azt mondom, hogy az egyensúly törvénye, ugye ez már nem annyira biblikus nyelvezet, de a jelentése ugyanaz. Az egyensúly törvénye, ami azt jelenti, hogy ha valahonnét elvettünk valamit, azt pótolni kell, oda vissza is kell tenni valamit. Ugye Biblia nyelvezettel szemet szemért, fogad fogért. És ez a törvény nincs eltörölve. Amikor azt mondják, hogy Jézus azért jött, hogy a törvényt eltörölje, akkor hazudnak. Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem azért, hogy felmentést adjon az emberek számára. Aki ismeri a törvényt, az Ószövetség törvényeit, azt tudja, hogy ha valakinek adóssága volt, tartozása volt, és nem tudta megadni annak az embernek a törvény szerint, önként rabságba kellett vonulnia. Az ember és az ő családja, az ő gyermekei szolgájává lettek annak az embernek, akinek ők tartoztak. Ez a törvény, emberek. A szemet szemért, fogad fogért, vagy pedig az egyensúly törvénye. Én szívesebben használom most azt, hogy az egyensúly törvénye, hogy megértsük, hogy miről beszélünk. Az Úristen úgy alkotta meg ezt a világot, hogy az mindig az egyensúlyra törekedjen maga a világ. Tehát minden, ami létezik ebben a világban, az egyensúlyra törekedjen. Például, hogyha egy bizonyos helyen, egy mondjam azt, egy zárt helységben csökken a légnyomás, és kinyitjuk az ajtót vagy az ablakot, például, hogyha a házban csökken a légnyomás, és kinyitom az ablakot, akkor amennyivel csökkent a légnyomás a házban, azt a légnyomás különbséget kiegyenlíti a külső nyomás. Tehát beáramlik az a plusz levegő, ugye, és kiegyenlíti a nyomást. Ezt a törvényt nyilván a fizikában, amit ugye középiskolában is tanítanak, bármelyik fajta fizikában, tehát a mechanikában, az elektromosságban, mindenhol ezt a törvényt fel lehet fedezni. Tehát igen, a törvény, az élet törvénye, az élet Isten adta törvénye, az tetten érhető, úgymond tudományosan is. És akkor most nézzük meg ezt a történetet, amit mondtam, hogy három olyan történetet rakott elém az Úristen napokban, ami arról szól, hogy az apa gyilkosságot követett el, és ennek következtében az ő gyermekének meg kellett halnia. Nem akkor halt meg a gyermeke, lehet, hogy nem is volt gyermeke akkor, amikor ő gyilkolt. De később lett neki gyermeke, és utána jött a tragédia, és a gyermekét el kellett veszítse. Ez a törvény, emberek. Ez a törvény. Mit mond Jézus Jelenések könyvében? Azok számára mondom ezt főképp, akik azt hiszik, hogy a törvény el van törölve. Ő azt mondja, hogy aki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Mikor beszélhetnénk, vagy mikor kéne erről beszélni, erről az alaptörvényről, hogyha nem most, mikor lenne fontosabb erről beszélni, mint most, amikor háború előtt áll a világ, emberek. Háború előtt vagyunk. A nemzetek ugye háborúra készülnek. Ahogy adta nekünk Isten, a háború eszkalálódik, növekszik, gyúrják, mediatizálják, megy a propaganda. Tehát nagy valószínűséggel ki fog törni a háború. És azt mutatta Isten, hogy nagyon sokan meg fognak halni. Nagyon sok áldozata lesz a háborúnak Magyarországon is, és a világ minden pontján. Tehát ugye egyértelmű, hogy ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Főképp azon embere, azon személyeknek, sor kötelesek, tehát hogy akiket besorolhatnak, tehát elvihetnek a háborúba, és akár ugye fegyverrel harcolniuk kell. Amikor én leszereltem a román hadseregtől, akkor nekem nem azt mondták, hogy én megszabadultam, kész vége, felejtsük el az egészet, egy borzalmas év volt, egy szomorú év volt, ezt felejtsük el, törölt ki az emlékezetből, hanem azt mondták, hogy mostantól tartalékos vagyok. Ez azt jelenti, hogy aki tartalékos, annak bármikor, amikor a hadi törvény, a hadi állapot úgy kívánja, kötelessége bevonulni a seregbe, és kötelessége az eskü szerint ugye a vérét adni az ő országáért. Harcolni azon emberek ellen, azon nemzetek ellen, akikre azt mondja a vezetőség, ugye a kormány, hogy ők a mi ellenségeink. Az oroszok, vagy az ukránok, vagy az amerikaiak, teljesen mindegy. Hogyha ezt mondják, akkor menni kell, és nincs olyan, hogy nem kérdezik meg azt, hogy te, lenne egy kedved háborozni, eljönni a háborúba velünk. Ilyen nincs, emberek. Tehát igen, az idő elérkezett, hogy beszéljünk erről, és figyelmeztessük embertársainkat arra, hogy aki belemegy a háborúba, aki fegyvert ragad, annak fegyver által kell megöletni. Ez a törvény, emberek. Ezt Jézus nem csupán egyszer mondta el, mert mondhatjuk azt, hogy jó van, de a Jelenések könyvét azt tulajdonképpen azt János írta, az nem is biztos, hogy Jézus mondta. Ugye sok ilyen okoskodó van, akik azt mondják, hogy nem, sem a Jelenések könyve, sem az Ószövetség az nem Istentől való. De Jézus az Új Szövetségben, az Evangéliumban is elmondja ugyanúgy, hogy aki kardot ragad, kard által fog elveszni. Ez a törvény, emberek. Ki amilyen fegyvert ragad, avval a fegyverrel kell neki megöletni. És akkor most térjünk vissza az egyensúly törvényéhez, hogy megértsük, hogy mi az, hogy hogy a törvény szemet szemért, fogat fogért. Mi az, hogy a háború törvénye, ugye, ez a háború törvénye is valamelyest, ugye, hogyha valaki öl, akkor annak meg kell öletnie. Mert ha az ember azáltal, hogy ölt, ő kijelentette magáról, hogy ő hisz az öldöklésben. Ő hisz az öldöklésben. Hogyha valaki hisz az öldöklésben, hisz a háborúban, akkor ne csodálkozzon azon, hogy vannak más emberek is, akik ugyanúgy, mint ő, hisznek a háborúban. Hisznek az öldöklésben. És lehet, hogy ma én öltem, holnap meg engemet fognak megölni. Na de miköze van ehhez annak a történetnek, hogy a férfi ölt, embergyilkolt, és nem ő halt meg, hanem az ő gyermeke. Aki ismeri a Bibliát, ismeri az Ószövetséget, a törvényt, akkor ugye azt tudja, hogy ez meg is van írva, hogy Isten igazságos Isten, ez úgy van leírva, hogy megbünteti az atyák vétkeit harmad és negyed íziglen, és irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Ennek a jelentése nem az, hogy Isten mindenképpen meg akar büntetni minket, hanem a jelentése az, amit eddig mondtam, az egyensúly. Az egyensúly. Akiben gyilkosság van, és aki ragaszkodik a gyilkossághoz, hisz a gyilkosságban, azon az emberen a gyilkosság meg kell, hogy történjen. Mert ő döntött úgy, ő hitt abban. Azt kérdezték a barátaim, hogy de hát akkor nincsen kegyelem, vagy de hát, hogyha ő megbánta azt, hogy ő ölt, hogy megölt azt az embert, hogyha ezt ő megbánta. És itt hangsúlyozom, drága embertársak, hogy itt nem csupán előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságról van szó, hanem balesetről is. Tehát olyanról is tudunk ugye, hogy valaki nem szándékosan ölt, hanem, ahogy szoktuk mondani, véletlenül. De azt is tudjuk, ugye van egy ilyen szóbeszéd is, vagy egy ilyen szálló ige, hogy nincsenek véletlenek. Tehát az, hogy valaki gyilkosságba keveredik, annak vannak előzményei, emberek. Az, hogy én valakit elütök az autóval, és szörnyet hal, például, egyszerű példa, vagy balesetet okozok, és a baleset következtében emberek meghalnak, ennek van előzménye, emberek. Lehet, hogy aznap én semmit nem tettem, sőt, már egy hete nem ittam semmilyenféle alkoholt, alkoholos italt, tehát mindent tökéletesen csináltam, de mégis a baleset megtörtént. És én voltam a baleset okozója. Általában ennek előzménye van, és általában az embereket az előzmény nem érdekli. Nem érdekli. Nem érdekel minket, hogy az ember miért keveredett gyilkosságba, miért került egy olyan állapotba, ahol bár nem szándékosan, de kioltotta az embertársa életét. És hát az történt, hogy véletlenül okozott, tehát nem megfontolt szándékkal okozott, hanem véletlenszerűen okozott emberölés következtében is, meghalt annak az embernek a gyermeke. Később. Miért? A törvény miatt. A törvény, amely azt mondja, hogy az egyensúly nem bomolhat fel. Isten az egyensúlytalanságot, ha megengedné, akkor eltűnne az élet, elmúlna az élet itt a Földön. Ő muszáj a törvényt fenntartsa, mert különben az élet ugye eltűnik. Annak a szépsége, annak a dicsősége, mert van, az életnek van szépsége és van dicsősége. Főképp, hogyha az ember az életet a törvény szerint éli, a törvényt ismerve éli, tapasztalhatja azt, hogy igen, az élet az lehet szép. Az élet lehet mennyei. Majd, hogy nem itt a Földön is, lehet jó és szép. Azt mondja barátom, hogy de megbánta, hát össze is volt törve szegénye, hogy ő megölte, vagy gyilkosságot okozott, vagyis valakinek a halálát okozta. Össze is volt törve. Hát akkor miért kellett az ő gyermekének meghalnia? Azért, emberek, mert a törvény alól felmentést senki nem kaphat, csak azáltal, hogy megbánta azt, amit tett. Vagy hogy fájt neki az, hogy ő az embertársai halálát okozta. A földi bíróság, a földi törvényszék valamelyest a mennyei bíróság, a mennyei törvényszéknek a kivetülése. Tehát valamelyest a mennyei törvényszék is, a mennyei bíróság is olyan, mint a földi bíróság. Hogyha én tegyük fel, felgyújtottam valakinek a házát, és elfogtak, és törvényszék elé vittek engem, és én azt mondom a bírónak, hogy bíró úr, de én őszintén megbántam azt, hogy felgyújtottam azt a házat. Többé nem teszek ilyen. Én bánom azt, hogy ezt cselekedte. Mit mond a bíró? Hát bánhatod is. Szükséges, hogy bánjad, mert az helytelen volt. Amit cselekedtél, az helytelen volt. De ettől függetlenül te még le fogsz ülni 5 évet a börtönben. Ez a törvény, emberek. Tehát senki nem jött ki a börtönből, vagy senki nem úszta meg a büntetést, a börtönt, csak amiatt, hogy ő azt mondta a bíróságon, hogy ő belátja, hogy helytelenül cselekedett, ugye, azáltal, hogy gyújtogatott, vagy lopott, vagy pedig ölt, és bánja is. Még senkinek nem mondták azt, hogy semmi gond, nyugodtan menni az a feküdjél le, pihent ki magadat. El is várja a törvény, a törvényszék, hogy az ember bánja azt, amit cselekedett. Mert helytelen, hogy az életellen ment. Valakinek a házát felgyújtotta, vagy valakinek a vagyontárgyát, hogy ellopta, tehenét ellopta, vagy valakit megöltem. De az nem mentesít senkit sem. A törvény vágyja alól senkit nem ment fel. Az az ember, ugye most itt a gyilkosságról van szó, az az ember, aki gyilkosságot követett el, abban gyilkos ösztönök vannak, abban az emberben. Tehát benne van a gyilkosság szellemisége abban az emberben, aki embert ölt. És azáltal, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem volt helyes, hogy öltem, megbántam, azáltal a gyilkos szellemiség senkiből sem tűnik el. Sőt, még a törvény sem tudja eltüntetni azt az emberből. Ha valaki gyilkolt, és bezárják a börtönbe 5 évre, 10 évre, 20 évre, ő 20 év múlva is gyilkos maradt, az az ember. A hibát elkövette, a gyilkosságot elkövette, egyensúlytalanságot okozott. Kioltott egy életet. Ezért ő adós egy élettel. Ő adósa a létnek, a teremtésnek egy élettel. Mert ő kioltott egy életet. Akkor a kérdés az, hogy akkor miről beszélünk? Miféle Istenről beszélünk? Miféle kegyelemről beszélünk? Hogyha ez így kell történjen, azt hiszem, hogy Dáviddal is ilyen történt. Történt ilyen, ugye, hogy ő gyilkolt, és Isten neki megbocsájtott, de ennek ettől függetlenül az történt, hogy ő neki is kellett számolnia a gyilkosság következményével. Volt büntetés is. Mi a megoldás? Ha láttunk ilyen különböző amerikai filmeket, amikor valaki bajba keveredik, elkapják a rendőrök, törvényszék elé állítják. Egyes filmekben meg van mutatva az, hogy oda megy valaki, és azt mondja, hogy ennek az embernek, ezért az emberért, én leteszem az óvadékot. Az ő bűnét ellensúlyozom. És amikor letették az óvadékot, azért az emberért őt szabadon engedték. Miért? Azért, mert valaki, aki tehetősebb volt, akinél volt plusz, az lemondott az ő javainak egy részéről, és odaadta az ő embertársáért, hogy azt a számlát, azt az adósságot, amit ő felhalmozott, ő kiegyenlítse. Törvény szerint, törvényes módon. És mi történt? Az történt, hogy a törvény azt mondta, hogy igen, ez az ember szabad, mert jött valaki, egy hozzátartozó, egy barátja, és letette az óvadékot, kifizette a számlát, és az egyensúly helyre lett állítva. Persze, hogyha valakit megölt, azt ő nem támasztotta fel, nem támadt fel az a személy. De mégis ugye ez a törvény szerint úgy tekintendő, hogy a számla ki volt egyenlítve. Az egyensúlytalanság, amit ő okozott, helyre lett állítva, vissza lett állítva az egyensúly, valamelyest. Ilyenkor azt szokott történni, hogy a gyilkos, ha szándékosan, vagy nem szándékosan ugye ölt, a családot kárpótolja a veszteségért. Van, hogy megegyeznek abban, hogy egy bizonyos összeget ad nekik, és azzal ugye bár a szerettüket azt nem tudják visszahozni, de avval a kártérítéssel valamelyest kárpótolja a családot. Tudjuk, hogy a pénz is ugye, bár Isten nem akarta, megengedte, van pénz, az is miből lesz emberek a pénz? Lélekből. Az emberek lelkéből. Akár az én lelkemből. Tehát egy lelket kioltottam, és azért a kialudt lélekért lélekkel fizettem. Mert most tegyük fel, mit tudom én, 500 000 dollár, csak úgy nem esik le az égből. Így van-e? Senkinek. Lehet, hogy az egész rokonság össze kellett pótoljon, le kellett mondjon az anyagi javairól, a luxusról, meg mindenről, hogy az ő fiukat kiváltsák. Érthető? Valamennyire úgy követhető, hogy mi a lényege a törvénynek. Nagyon egyszerűen próbálom magyarázni, és lassan is, hogy én is fogjam fel valahogy. Értsen meg a lényeget én is, tisztán. Hogy mi a lényege a törvénynek. Amit úgy neveztem ugye az előbb, hogy az egyensúly törvénye. Amit a Biblia úgy nevez, hogy szemet, szemét, fogat, fogét. Vagy Jézus azt mondja, hogy aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Ez a lényege, emberek. Hogyha valahonnét elvettünk, ahol volt valami, oda vissza is kell tenni valamit. És ha én nem teszem vissza, amit én elvettem, valaki más kell visszategye helyette. Ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Hogy az egyensúlytalanságból ne származzanak további problémák. Tehát, hogyha én nem fizettem az én bűnömért, az én vétkemért, azért, hogy én elvettem valahonnét, és nem tettem vissza, valaki másnak kellett fizetni. Valaki másnak, emberek. Ha én valakit megöltem, de csóró vagyok, tegyük fel, nincs pénzem, akkor én mivel fizetek a gyilkosságért? Hát a lelkemmel. A lelkemmel. Vagy ha engemet bezárnak a börtönbe 10 évre vagy 20 évre, az életemből, az életidőmből elvettek 20 évet. És a lélek, emlékeztek, beszéltünk arról, hogy jobban megértsük a lélek, az alapjában véve az ember részéről, ugye? Idő és erő. Idő és erő. Ahogy szokták mondani, az idő pénz. Nem, ez valójában nem így van. Az idő az lélek, emberek. Az időt és az erőt, amit kaptunk, arra kaptuk, hogy visszataláljunk a tökéletes égbe. Vissza a mennyek országába. De hogyha tőlem ezt elveszi valaki, mert én hibát követtem el, akkor az a 20 év kiesett a dologból. 20 évet elvesztettem az életemből, a lelkemből, ha úgy tetszik. Tudom, hogy ezek nem a legpontosabb szavak, de ezt nem lehet egyszerűbben fogalmazni, úgy érzem. Próbálom a lehető legegyszerűbben. Erre kérem mindig Istent, hogy segítsen nekem egyszerűen fogalmazni. Tehát, hogyha én öltem, akkor jelképesen ugye 20 egység, vagy 20, nem tudom én, hogyan, 20 megawatt, vagy energia, ugye, erő, elvétetik az én életemből, az én lelkemből. Én annyival szegényen vagyok, azt ki kell fizessen. De hogyha én teljesen csóró vagyok, és tegyük fel, azt mondják, hogy hát ez nem 20 év, hanem ez halál. Ez kivégzés. A börtönben fogok ülni néhány évet, a halál soron, várakozni fogok a kivégzésemre, mint Amerikában történik. Mert fizetnem kell az életemmel azért, amit cselekedtem, hogy elvettem valakinek az életét. Érthető, emberek? Mi a lényeg? Mi a lényeg a törvénynek? S ha nincsen senki, aki azt mondja, hogy leteszi az óvadékot, a váltságdíjat, akkor én abból kell fizessek, ami nekem nincs is, jóformán. És ez maga a biztos kárhozat. Kárba veszett az én életem, az én lelkem. És itt jön be a képbe a váltságdíj. Tehát a Biblia nem hiába beszél ilyen érdekes képekkel, ugye? Hogy azt mondja Jézus, hogy ő a megváltó. Ő nem csupán a megváltó, az, hogy jobban megértsük. Ő a szabadító. Ő a kiváltó. Ő az, aki leteszi a váltságdíjat. Azokért, akik adósságot halmoztak fel, és nem tudták azt törleszteni. Ez a lényege az evangéliumnak. Ezért mondja a Biblia jelképesen Jézusról, hogy ő az Úr kedves esztendeje. Jézus volt és van és lesz az élő Isten kedves esztendeje. A hetedik év, emberek, a hetedik év. Az azt jelenti, ugye, ahogy történt az Ószövetségben, hogy minden hetedik évben a rabokat elengedték, szabadon bocsájtották. Csak avval a különbséggel, hogy ez a kedves esztendő Jézus által, az nem úgy jön, hogy várunk 7 évet, és aztán majd jön a megváltás. Hanem Istennek a kedves esztendeje, a váltságdíja azért az adósságért, amit te felhalmoztál, amit én felhalmoztam, az instant módon történik. Instant módon ki van fizetve a váltságdíj. Tehát nem kell várakozzak arra, hogy vajon mikor kerülök majd sorra, és egyáltalán még marad-e pénz az én váltságdíjamra, hanem instant módon megtörténik. Isten tudja azt, hogy az az adósság, amit mi felhalmoztunk, nagyon sokan, velem az élen, az olyan, hogy nekem arra nincsen nekem arra keretem, hogy én azt kifizessem. Hogyha volna nekem keretem arra, hogy kifizessem a váltságdíjat, emberek, akkor ugye, hát hogyha a tolvajnak volna kerete, hogy kifizesse a váltságdíjat, hát akkor nem volna egy tolvaj, akkor nem kellett volna lopnia neki, ha volna neki kerete arra, hogy kifizesse a váltságdíjat saját magáért. Mit mond Jézus a sátánról, úgymond? Azt mondja, hogy emberölő volt ő, tolvaj és rabló, gyilkos tolvaj és rabló. És ki a sátán, emberek? Ki a sátán? Erről sokat, nagyon sokat beszéltünk már mostanig is. A sátán az én vagyok. Én vagyok a sátán. Az én a sátán. A testi gondolkodásom a sátán. Ahogy Pál apostol mondta, azt mondja, az én testemben nem lakozik jó. A mi testünkben nem lakozik jó. Máshogy fogalmazza Pál apostol, hogy 2 ember lakik benne. Benne van a Krisztus, de ugyanakkor benne van a sátán is, a testi ember, a bűnteste, a testi gondolkodás. Erről beszél Pál apostol. Tehát az én testemnek, az én, amiről azt mondja Pál apostol, hogy abban nem lakozik semmi jó, hisz ő gyilkos és rabló, emberölő. Hogy fizesse ki a váltságdíjat? Sehogy, nem tudja kifizetni. És ezért kínálta fel Isten számunkra a váltságdíjat. Azt mondta, halljátok-e, ha valaki őszintén belátja, hogy az ő testi léte az Istentől elkülönült testi léte, rabló, tolvaj és gyilkos, ha valaki ezt belátja, és őszintén átlátja az egész dolgot, és kívánja meglátni a probléma gyökerét, annak az embernek, annak a léleknek én adom a váltságdíjat. Mert nincs váltságdíj, emberek, máshol. A tolvajnak nincsen váltságdíja. Ha valaki nem fizeti ki érte az óvadékot, akkor ő ott kell rohadjon a börtönbe. A gyilkos is. Mi történt azokkal az emberekkel, akik gyilkoltak, előre megfontolt szándékkal, vagy pedig véletlenül gyilkosságba keveredtek, és meghalt a gyermekük. Mi történt velük? Az történt, emberek, hogy ők ugye egyensúlytalanságot okoztak. Elvettek egy életet, kioltottak egy életet, és nem volt, amit tegyenek cserébe, nem volt, amit adjanak cserébe azért az életért. És a börtönbüntetés is, amit kaptak, vagy kaphattak, az semmi. Mert az életet nem lehet semmivel sem kompenzálni. Az, hogy van óvadék, meg mit tudom én, vannak ilyen enyhítő körülmények, ez mind csak jelképes, képletes, emberek. Mert az életet nem lehet megfizetni. Az életért élettel kell fizetni, emberek. Aki ölt, aki fegyverrel öl, bármilyen fajta fegyverrel, akár a hazugság fegyverével, akár Kalasnyikovval, akár a paráznaság fegyverével, bármilyen fegyverrel, annak az embernek ugyanolyan fegyverrel kell megöletni. annak az embernek visszamegy az a dolog, amit ő tett, amit ő cselekedett, az visszamegy rá. Az a bűn, amit ő elkövetett, az élet ellen visszamegy rá. Ez maga a törvény, emberek. Ez maga a törvény, a halál törvénye. Ez a halál törvénye. Az élet törvénye nem ez. Az élet törvénye Jézus szerint az, hogy cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők veled cselekedjenek. Ez az élet törvénye. Hogyha ez az életnek a törvénye, ha élni akarsz, akkor te el fogsz menni háborúba. Fegyvert fogsz ragadni embertársad ellen. Bármilyen fegyvert. Az irítség fegyverét, a hamis tanúság fegyverét, a hazugság fegyverét, a paráznaság fegyverét. Szeretnéd-e, hogy valaki azt cselekedje veled, amire te most éppen készülsz? Igen vagy nem? Ha meg nem szeretnéd, akkor nyilván nem fogod azt tenni, sőt, ellenkezőleg. Olyan fogsz tenni embertársaddal, embertársaiddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek ők, az embertársait. Tehát az emberek megölték azt az embert, azt a valakit, bűnbe keveredtek, de nem tudták törleszteni az adósságot. És másik fontos tényező az, amiért úgymond meg kellett halljon az ő gyermekük, hogy amikor ők hallottak arról, hogy Isten hajlandó törleszteni az adósságot, ők azt nem fogadták el. Érthető? Mert az adósság törlesztésére Isten felkínálta a legdrágább kincset, értéket, a szent vért, Jézus vérét, de ők nem fogadták el. Lehet, hogy hallottak róla a börtönben is, vagy valahol, de azt, amit Isten kínált számukra, hogy ide figyelj, Attila, adósságba keveredtél, hajlandó vagyok neked megbocsájtani, elengedni a tartozást, az adósságot. Ha elfogadod a váltságdíjat, amit én adtam érted, ami nem más, mint a Jézusnak az önként vállalt áldozata. És miért pont az ő önként vállalt áldozata? Azért, emberek, mert Jézus ártatlanul halt meg, nem úgy, mint bűnös. Jézus az önként vállalt áldozatával, halálával, ő többletet okozott a világban, és nem hiányt. Mert az ő vére ártatlanul folyt el. A vér az lélek, jelképesen, de szó szerint is. Tehát a mennyből, úgymond, a tökéletességből lejött a tiszta vér, a váltságdíj, ami azt mondta, hogy ellensúlyozza a mi vétkeinket, helyreállítja azt az egyensúlyt, amit mi felbontottunk a bűnünkkel. De akik ezt a váltságdíjat nem fogadták el, azok megmaradtak abban az állapotban, amelyben a gyilkosságot elkövették. Tehát, hogyha valaki gyilkolt, azt úgy tudta megtenni, hogy ő már a szívében gyilkos volt. Az ő lelkében gyilkos volt, az élet ellen vétett ő. És azt mondja Isten, hogy ezt csak úgy lehet helyrehozni, ezt a bajt, hogy én megbocsájtok, ha te belátod, hogy vétettél, én neked megbocsájtok. Az adósságot elengedem, de nem csupán elengedem az adósságot és megbocsájtok, hanem adom a helyreállítást számodra. Ami azt jelenti, hogy kicserélem a szívedet, mert nincs annak értelme, hogy én megbocsássak neked, és benned hagyjam a gyilkos szívet. Érthető a lényeg, emberek. Én hiszem azt, hogy nagyon sok ember, aki úgy gyilkolt, hogy nem tudta, mit cselekszik, vagyis nem megfontolt szándékkal, véletlenszerűen gyilkolt, balesetet okozott, vagy valami másképp ugye okozta az embertársának a halált, akár egy hazugsággal, hamis tanúsággal, parázassággal, bárhogy, bármilyen módon, közvetett, vagy pedig közvetlen módon. Amikor az ember szembesült azzal, hogy ő gyilkolt, akkor érezte, hogy az nem volt helyes. Persze, volt valamilyen fokú bűnbánat benne az ő szívében. A kérdés az, hogy volt-e akkora bűnbánat benne, hogy belássa azt, hogy neki nem csupán arra van szüksége, hogy neki megbocsássanak, hogy az életnek a teremtője megbocsásson neki, hanem arra is szüksége van neki, hogy az ő gyilkos szívét megtisztítsa. Az ő gyilkos szívét megtisztítsa, újjá tegye. Ez az, amit nagyon sok gyilkos nem tett meg, emberek. Tehát gyilkolt szándékosan, vagy pedig véletlenül, és végül pedig, miután gyilkolt, ő nem kívánta azt, hogy az ő gyilkos szíve meg legyen gyógyítva, vagy ki legyen cserélve egy új szívre. Mert az a szív, amivel az ember gyilkol, az az értelem, amivel az ember gyilkol, egy olyan szív és egy olyan értelem, ami adósságot halmoz. Adósságot halmoz. Tehát elvesz. Egyensúlytalanságot okoz. Az a szív, amivel gyilkolunk, amivel lopunk, olyan szív, ahogy mondta Jézus, rabló volt, gyilkos, tolvaj, emberölő volt. Ez a mi régi szívünk, emberek. És ahhoz, hogy mi valódi megbocsátást és teljes szabadulást kapjunk az adósságból, a törvényből, szükséges, hogy azt a szívet, amely hajlamos a lopásra és a gyilkolásra, valaki kiműtse belőlünk, és kicserélje olyan szívre, amely már képes életet adni, a hiányt pótolni, az egyensúlytalanságot egyensúlyozni. Mert ha az ember ezt megteszi, ezt a lépést, hogy elfogadja Istentől ezt az ajándékot, mert, mint mondtam, Istennek a bírónak, a főbírónak az ajándéka nem csupán a megbocsátás, mert ő megbocsájt, de nem akarja azt, hogy mi a gyilkos szívvel létezzünk tovább, mert a gyilkos szív előbb-utóbb megint gyilkolni fog. És a gyilkos szív, a gyilkos lélek nem mehet be a tökéletességbe, az életre. Tehát, hogyha a szívsebésszel nem találkoztunk, és a szívműtét meg nem történt, akkor mi megmaradunk a gyilkosságban, a parázaságban, a lopásban és a hazugságban. És adósságot halmozunk továbbra is, amit átadunk a gyermekeinkre. Mit szóltok, hogy miért engedi Isten azt, hogy Amerikában és ugye a nyugati társadalomban a gyermekek már eleve adóssággal jönnek a világra. Olyan sok hitelt vettek fel a szülei, akkora adósságot halmoztak, hogy az egyenesen áthárul az ő gyermekeikre, az ártatlanokra. Ezért történik, emberek. És nagyon sok gyermek, amerikai gyermek, vagy Magyarország, magyar gyermek, a szülei adóssága miatt kell szenvedjen és meghaljon. Mert ez a törvény, emberek, ez a halál törvénye, az egyensúly törvénye, ami azt mondja, hogy szemet szemért, fogad fogért, életet életért. Ez a törvény, emberek. És ez alól a törvény alól csak úgy van feloldozás és szabadulás, hogyha mi elfogadjuk Istentől a kiengesztelő áldozatot, a váltságdíjat, mert csak neki áll hatalmában ellensúlyozni azt a egyensúlytalanságot, azt a bűnt, amit én elkövette. És aki azt nem fogadja el, az adósságot ad át az ő gyermekének. Adósságba szüli bele az ő gyermekét. A halálba szüli bele az ő gyermekét.
Azért, hogy tudjunk szembesülni a tökreinkkel.
Pontosan, itten közben Levikel mondja, hogy az is, ami a Bibliában le van írva, az nem Istenről szól, az, hogy megbüntetem az atyák vétkeit harmad és negyed ízéglen, ez nem Istenről szól, ez nem Istennek az elképzelése, ez nem az ő kívánsága, mert a büntetést azt kiadja a gyermekre. Hát az apja és az anyja, aki törvénytelenül él, aki egyensúlytalanságot hoz létre a világba, az életbe, a lopással, a hazugsággal, a paráznasággal, a sunyisággal, a versengéssel, a testiséggel, a földhöz ragadtsággal és a gyilkolással. Ezért kell, hogy az apák gyermekei meghaljanak. Nem Isten büntette meg az ő gyermekeiket, hanem ők a bűnt tovább vitték. A spermiumokon keresztül tovább adták a bűnt, emberek. Nem egészen így volt. De képletesen ezt így lehet mondani, hogy megértsük, hogy úgy ment, úgy csorgadozott át a bűn, az élet ellenesség az én gyermekemre. Mert nem tiszta magot adtam tovább, emberek. Nem olyan magot adtam tovább, amin nem volt hitel. nem volt adósság, hanem adóssággal tele magot adtam tovább, és az adós magomból, az adóssággal terhelt magomból született a gyermek, aki belehalt az adósságba. Tehát nem Isten büntette meg a gyermeket, hanem az, hogy vétettél az élet ellen. De nem is az, hogy vétettél, mert Isten még azt is elnézte volna, azt mondta, hogy figyelj meg, kárpótoljuk az egészet, helyreállítjuk, de csak úgy tudom helyreállítani, ha te azt tőlem elfogadod, és rám figyelsz, hogy az adósságot halmozó szívet, a gyilkos szívet meg tudjam teljesen tisztítani te benned. Hogyha majd gyermeket nemzel, gyermek születik, ne szülessen adóssággal, és ne kelljen meghaljon a szívedben lévő, és a szívedben tovább vitt, a szívedben leplezett, a szívedben bújtatott, a szívedben titkolt bűn miatt. Ne kelljen meghalni a gyermekednek. Érthető emberek, hogy miért kell a gyilkosnak a gyermeke elvesse. Nagyon kemény téma ez, én úgy érzem, hogy nem tudtam úgy elmondani, ahogy ez jött először, ahogy elmagyarázhattam a barátaimnak, amikor beszélgettünk erről. Tehát ugye kicsit ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen másolat volt. Az eredeti azóta, amikor beszéltem erről, a barátaimmal beszélgettünk erről, és lélek által jött, hogy miért kell meghalnia a gyilkos gyermekének. Ha Isten úgy akarja, akkor felveszem újból, amikor megint úgy érzem, hogy a téma aktuális és jelen van a szívemben, fel fogom venni, hogy legyen még tisztább. Ezt a felvételt hagyni fogom az interneten, mert hiszem azt, hogy aki megértheti, ebből is megértheti. Ebből a magyarázatból is megértheti a lényeget. Sőt, én úgy nézem, itt valaki meg is értette már. Arra próbáljunk emlékezni, hogy ami történik Amerikában, hogy olyan sok a hit el, hogy a gyermekek olyan szülőknek születnek meg, olyan szülők házában születnek meg a gyermekek, akik teljesen el vannak adósodva. Tehát rabságba születnek bele a gyermekek. Pontosan úgy, mint Amerikában a néger szolgák gyermekei nem volt, ahogy szabadságba szülessenek, mert az ő szüleik már eleve rabok voltak. Ők egyenesen belecsöppentek a rabságba, bele lettek szülve a rabságba, ők semmit nem tehettek. Semmit az ég adta világon. Az más kérdés, hogy az élő Isten számukra is felkínálta a szabadulás lehetőségét. Számukra is bekopogott, hozzuk is bekopogott az élő Isten, ugye a kiváltó, a szabadító, a megváltó, és megkérdezte, hogy te, George, nem szeretnél megszabadulni? Kifizetem a váltságdíjat. Én örülnék, hogyha szabad lennél. Elmondom, hogy mi a szabadításom terve. Hogyan szabadítalak meg? Ha érdekel, és ha tetszik, akkor ajándékba adom azt neked. És kijössz a rabságból, amit a szüleitől kaptál, kijössz a bűnös üzemmódból, amit szintén tőlük kaptál, mert te nem akartál bűnös lenni, de ha a szüleid bűnösök voltak, te egyből bűnös lettél, neked nem volt más választásod. Megszabadítalak attól. Tőlesztem az adósságot, kifizetem, mert nekem bőségesen van amiből, és utána megtanítalak arra, hogy ne a lopás, és ne a gyilkosság, ne az eltulajdonításnak a szellemisége legyen benned, hanem az adásnak a lelke. Az adásnak a lelke, hogy tudjál te adni. Mert az az ember, akiben az adás lelke van, a szolgálat készség lelke van, na annak az embernek adatik bőségesen, ezt mondja Jézus, az Úr Jézus. Aki megtanult adni lélek szerint Istentől, az ő szavától, Krisztustól, abban már az élet lelke van, és az életnek a lelke kiapadhatatlan, emberek. Az élet vizének a forrása kiapadhatatlan. És egyedüli dolog, amiért nekünk nincsen teljes hozzáférésünk az élet vizének a forrásához, az a bűn, ami a szívünkben van. amihez mi ragaszkodunk, és amit még mindig titkolunk, és rejtegetünk, és nem visszük el a szív sebészhez, hogy kiműtse az belőlünk. Tehát a megváltás, a szabadítás, amit Isten felkínál Jézus által, az nem csupán arról szól, hogy kifizeti az adósságot, hanem arról is szól, hogy elhalmoz, az élő Isten elhalmoz lélekkel, végtelen lélekkel, végtelen élettel, örök élettel, úgy, hogy akinek szüksége van, és aki szomjazza, és éhezi az életet, az igazi életet, annak bőségesen tudjál adni belőle. És így lesz a gyilkosból gyermek, életet adó, életet sugárzó gyermek, emberek. Nem hiába engedte meg Isten azt, hogy Mózes gyilkoljon. Mózes is gyilkos volt, emberek. És Isten az ilyen nyomorultakat fogta meg, mint Mózes, és mint én is, ugye, az ilyen nyomorultakat, hogy megmutassa általuk, az ő nyomorúságuk által is, hogy van szabadulás a gyilkosnak. Van örök szabadulás a gyilkosnak. És nem csupán, hogy meg vagy szabadítva a gyilkosság vágya alól, a gyilkosság terhe alól, a hatalmas adósságból, amit a gyilkossággal okoztál, hanem gazdaggá is vagy téve, örök élettel vagy megajándékozva. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.